Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk! Sziasztok!
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 Üdvözlünk mindenkit a 11. adásban, melynek a témája második András uralkodása és az aranybulla legfontosabb elemei. Vágjunk is bele, és kezdjük második Andrással. Mit lehet tudni az ő uralkodásáról?
Második András Árpádházi királyként kezdi meg az uralkodását a Magyar Királyság élén. Na már most az aranybulla kiadását követően egy válságos helyzetről számolhatunk be a Magyar Királyság területén, hol járunk. Ugye itt a 13. század elejét rugdossuk, és nagyon fontos, hogy a 13. században megjelenő válság, ami indukálta az aranybulla kiadatását, nem második Andrásnál kezdődik. Tehát a magyar történelem oktatásban és köztudatban második András egy ilyen nagyon rossz uralkodónak van feltüntetve, aki elviszi a balhét a válság során. Nyilván nagyon elhibázott politikát folytat második András, viszont a válság, ami második Andrásnál kicsúcsosodik, nem az ő uralkodása idején kezdődött. Tehát ez gyakorlatilag egy Szent István kora óta gyülemlő probléma a magyar királyság területén, és ezzel is kezdjük a podcastünk mai adásán, hogy a királyi hatalom hogyan kerül válságra teljes szinten második András idején, tehát hogy csúcsosodik ki a válság.
A közelmúltban egyébként ugye megjelent egy Aranybulla című sorozat is, ami kicsit hasonlít a pozsonyi csatás filmhez abban, hogy sokan kritizálták, sokak egyébként szakmailag megvédték. Mit lehet erről mondani, erről a sorozatról, hogy ez hitelesen ábrázolja ezeket az eseményeket, amik második András idején történtek?
Én úgy gondolom, hogy ez a sorozat abszolút hiteles, tehát hogy van mögött egy olyan szakmai támogatás és ellenőrzés, ami hitelessé teszi. Én magam láttam is, tehát hogy én ajánlom is egyébként ennek a téma megtekintés után. Nyilván vannak benne olyan elemek, amik a szórakoztatást célozzák, de hát ez nyilván ez mindegyik filmbe benne, vagy szerintem nem egy teljes dokumentum, így igazi dokumentumfilmről beszélhetünk. De valóban ott azért nyilván negatív szerepkörben van fentültetve második András, mert ha a magyar királyság fejlődési ívét nézzük, abszolút negatív szereplő és uralkodóként van jelen, és abszolút elhibázott majdnem mindegyik politikai döntése, de hogy a filmben is, itt is nagyon fontos azt leszögezni, hogy ez nem egy ember problémája volt, hogy a történelemben általában ez mindig így van, tehát ezek folyamatok, amik régóta húzódnak.
És akkor pontosan mit is jelentett ez a válság, amit említettél?
A válságot, mielőtt még megértenénk, ugye nagyon fontos kicsit visszatekernünk az időt István uralkodásához, ugyanis alapvetésként ott már megtanultuk, hogy a középkorban a hatalom alapja minden esetben a földbirtok volt. Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb földbirtokot birtokoltál, ugye annál nagyobb hatalomra tettél szert. Ha ezt a folyamatot és gondolatmenetet tovább visszük, egyértelműen mondhatjuk, hogy ugye az ország legnagyobb földbirtokosa minden esetben a király. Tehát az uralkodó földbirtok mennyisége egyenlő volt a királyi hatalom és tekintélynek az erejével és jelentőségével. A válságot ennek a hatalomnak és királyi tekintélynek a meggyengülése fogja jelenteni. Azaz, az uralkodók folyamatosan földbirtokokat adományoznak híveiknek. Miért? Hát a legfőbb oka a trónharcok voltak, ezért is mondtam azt, hogy ez már egy István kora óta fennálló probléma, hiszen István halálát követően ugyanis már láthatjuk azt, hogy például Szent László király is jelentős földbirtokokat adományoz híveinek. Tehát mindegyik uralkodó földbirtok adományozásával nyert magának politikai híveket. Úgyis ezzel jövedelem, vagyon, világi rangok jártak. Másik Andrásra ez a folyamat begyorsul, és akkor nézzük meg Másik András miben vétkesebben. Másik András ugyanis már 1205-ben, tehát róla lépését követően már nem csak kisebb földeket, földbirtokokat, udvarokat adományoz, hanem középkori királyi várakat, várispánságokat, sőt egyes vármegyék jelentősebb részeit is eladományozza. Tehát azt látjuk, hogy első Szent István óta húzódó probléma már veszélyeztette a magyar királynak a tekintét és hatalmát Második András idejére. Ez a válság egyik legfontosabb eleme, tehát a földbirtokadományozás és az így válságba került királyi hatalom. Ezeket Második András új intézkedéseknek nevezte el, ezeket a földbirtokadományozásokat, amelyekkel gyakorlatilag a saját tekintélyét kezdte el szépen alásni az országban. A király akarata így egyre kevésbé érvényesül az ország területén, és ehhez jöttek még a költséges hadjárata is, ami a harmadik válságpont volt a földbirtok adományozás és a királyi tekintély meggyengülését követően. A király kincstárban nem tudja finanszírozni gyakorlatilag Második András költséges és egyben sikertelen nyugat-európai és itáliai hadjáratait, viszont ezzel nem hajlandó leállni Második András. Gyakorlatilag, mivel a királyi hadsereget igénybe venni már nem tudta a királyi hatalom meggyengülése miatt, ezért a nagybirtokosok magánhadseregeihez, az úgynevezett magánbandériumaihoz fordult. Na már most ezeket is földbirtokkal vagy tisztségekkel fizette ki, azaz tovább erősítette a nagybirtokosi réteget. Tehát azt látjuk, hogy a válság során a király tekintélye csökken, a nagybirtokosi réteg tekintély és hatalma ezzel párhuzamosan nő. Ez társadalmi problémákat fog jelenteni az árpádkori társadalomban a 13. században. A költséges háborúk, a földbirtokadományozások, a királyi hatalom csökkenése mellett a negyedik legfontosabb válságtünet Második András uralkodásában a pénzügyi válság, a pénzügyi nehézségek voltak. Nyilván ezek mind összefüggtek, viszont a pénzügyi nehézséget az adta, hogy az évenkénti pénzváltás során Második András úgynevezett pénzrontáshoz folyamodik, azaz a kiadott pénzérme kevesebb nemesrémet tartalmazott az azt megelőzőnél. Azaz a hasznot megpróbálta saját magának megtartani, viszont a mai kifejezése, a mai pénzügyi kifejezése ugye inflációt gerjesztett saját magának, ami gyakorlatilag odáig vezetett, hogy a királyi kincstár elég hamar kiürült. Ezek a problémák belpolitikai problémák, amelyek társadalmi válságot és társadalmi elégedetlenséget fognak eredményezni a magyar királyság területén a 13. században. És gyakorlatilag ez a belpolitikai válság, amit Második András megteremtett, és az ezzel összeköttetésben álló társadalmi probléma és feszültség fogja eredményezni azt, hogy 1222-ben Második András aláírja az aranybullát.
Mi volt ez a bizonyos társadalmi feszültség?
Ez a bizonyos társadalmi feszültség az aranybulla kiadásának egyik legfontosabb oka volt, tehát mielőtt még megvizsgálnánk a tartalmát, érdemes ezt a feszültséget kicsit közelebbről megvitatnunk. Na már most ugye itt arról beszélünk, hogy egy társadalmi réteg megerősödik nagyon gyorsan és nagyon jelentősen. Ez a nagybirtokosi réteg, akikből később a bárói réteg fog megszerveződni, sőt az aranybulla kiadását követően ezeket a nagybirtokosokat már báróknak nevezzük. Miért erősödnek meg? Az eladományozott földbirtokok miatt, a saját magánhadseregeik miatt és a hatalmas befolyásoltságuk miatt fognak ők társadalmilag meghatározó szereplői lenni a magyar királyságnak. Ez az egyik változás. A másik változás az előző adásunkban említett szerviensi réteget fogja érinteni, illetve a várjobbágyságot. Egy társadalomnál mindig azt látjuk, ha egy társadalmi csoport erősödik, az minden esetben azt fogja eredményezni, hogy elnyomja az alatta álló társadalmi csoportokat. Azaz, a lecsúszás veszélye fenyegeti a szerviensi réteget. Érdemes átismételni, hogy kik is a szerviensek, ugye csak a királynak katonáskodó, csak a királynak adózó társadalmi rétegről beszélünk. Nem már most ezek a nagybirtokosok, a várjobbágyokat és a szervienseket a saját jobbágyi soraikba kívánják gyakorlatilag így belehelyezni. És erre azért van is esély, tehát a szerviensek sorra szakadnak el a királytól, és esnek le a társadalmi ranglétrán. Tehát, ha ezt most összegezzük, három elégedetlen társadalmi csoport áll szemben a válságos magyar királyságban Második Andrással. Egyrészt a lecsúszott szerviensek, az elégedetlenkedő várjobbágyok, és az adományozásból kimaradt nagybirtokosi réteg. Az előbb említett három csoportból a bárók, tehát az adományozásból kimaradt bárók eléggé nehezményezték többek között, hogy II. András felesége, ugye Gertrúd királyné, hát hatalmas fényűzésben él. A palotában ünnepségeket, bálokat tart, főként ugye német idegen lovagoknak szervezi meg ezeket a bálokat. Így 1213-ban merényletet is követnek el ellene, és során meggyilkolják a királynét, ugye erről szól ugye a Bánk Bán című opera is. Ennek a három társadalmi rétegnek a nyomására fogja 1222-ben Székesfehérváron a törvény látó napokon kiadni II. András az arany pecsétjével fémjelzett aranybullát. Ugye ha lefordítjuk, ugye a bulla az ugye pecsétet jelent latinul, és mi ugye ez arany pecsét, innen kapta az aranybulla elnevezést. De már most ugye az aranybulla a magyar államiság egyik legfontosabb okirata, és a magyar jogfejlődés egyik zászlóvivős hajójaként emlegetjük az aranybullát. Mi is ennek a tartalma? Az aranybulla egyik legfontosabb pontja, hogy tiltotta az egész vármegyék eladományozását, valamint az idegenek birtok és tisztségszerzési lehetőségét is. Ugye ezzel ugye kompenzálva a nagybirtokosi réteg megerősödését, bár az aranybulla ennek nem vetett véget, tehát innentől kezdve ez a bárói csoport első Károlyig, tehát a 14. századig egy központi kérdés és probléma lesz a magyar királyok szemében. Következő fontos pontja, pont az utolsó cikkeje az aranybullának, tehát a bulla 31. cikkeje, az úgynevezett ellenállási záradéka, a magyar jogrendben nagyon fontos, hiszen ez az első olyan dokumentum, pontosabban a 31. cikkeje az első olyan dokumentum, ami nyíltan korlátozza a király hatalmát, sőt, megfoszthatóvá teszi a hatalomtól az uralkodót. Ugyanis a 31. cikke azt mondja ki, hogy amennyiben az uralkodó nem tartja be az aranybullában megfogalmazott pontok bármelyikét, akkor lemondható és annak betartására kötelezhető. Ez a magyar történelemben ilyen szempontból az első ilyen okirat, ami így részben már korlátozta az addig megkérdőjelezhetetlen királyi hatalmat az országban.
De azt azért talán fontos elmondanunk egyébként, hogy ez világszinten is talán a második volt?
Így van, ez a második, ugye az elsőt ugye az angol jogrendben láthatjuk, ugye a Magna Carta Libertatum, ugye az a nagy szabadságlevél kiadása volt az az első, amikor szintén ott korlátozták a királyi hatalmat.
És ez csak pár évvel korábban történt.
Így van. Ezen fölül az aranybulla nagyon fontos, hogy tartalmazta a szerviensek alapvető jogait. Nem keverendő, itt a szervienseket még nem nemeseknek hívjuk, hanem szerviensi rétegnek. Milyen jogokról beszélünk itt? A legfontosabb, amelyekhez gyakorlatilag a magyarság ragaszkodik, hát a 19. századig, ugye az adómentesség. De innentől kezdve a szerviensek adómentesek maradnak továbbra is. Ezen kívül az uralkodó nem szállhat meg egy adott szerviens birtokán, annak beleegyezése nélkül. A harmadik nagyon fontos pont, amit itt kihangsúlyozunk a következő adásunk miatt, az, hogyha az országot külső támadás éri, akkor a szerviens kötelező a magánhadseregét beküldeni a királyi hadseregbe, ezzel megvédeni az országot. Viszont ha az uralkodó szervez külpolitikai támadást, tehát hódító jellegű támadást, akkor csak a király saját költségén veheti igénybe a szerviens és hát egyben egyébként bárói bandériumokat is. Az aranybulla összefoglalva a magyar jogrendszer egyik alapvető dokumentum és képviselője, hiszen elsőként tesz lehetőséget a királyi hatalom korlátozására. Először jelenik meg gyakorlatilag hazánk törvényi szintjén az addig megkérdőjelezhetetlen királyi hatalomnak a keretek közé szorítása, és egy olyan dokumentum, amely az ő leváltását is kezdeményezheti. Ezen kívül társadalmi változásokat is eredményez. Gyakorlatilag az aranybullát követően szilárdul meg az árpádkori társadalom, és majd az Anjouk idején fog ez egy jelentősebb átalakulást véghez vinni. Mi is történik ekkor? Ugye a nagybirtokosi rétegből kialakul a bárói vagy főnemesi réteg, a szerviensi rétegekből, illetve a felkapaszkodott várjobbágyságból pedig megszerveződik a magyar nemesség, vagy másnéven köznemesség. Tehát gyakorlatilag a társadalom felső rétege ekkor különül el két jól megfogalmazható társadalmi csoporttá, a főnemességre és a köznemességre. Bár nagyon fontos, hogy a szervienseket csak a kehidai oklevélben 1267-ben nevezik először nemeseknek.
Nekem most még így eszembe jutott egy érdekesség az aranybullával kapcsolatban, hogy mi készítettünk egyszer egy adást a Tündivel a Patreonra, ami részben érintette az aranybulla kérdéskörét is, és én akkor olvastam a szövegét behatóbban, és ott meglepődve tapasztaltam, hogy gyakorlatilag vannak benne antiszemita, vagy hát legalábbis zsidó ellenes részek is, ami az idegen ellenességgel lehet összefüggésben. Minden esetre szerintem az érdekes, mert erről én korábban nem hallottam, hogy itt van egy zsidó ellenes része az aranybullának, és egyébként, ha jól emlékszem, és akkor jobban utána olvastam ennek, hogy ez nem csak Magyarországon volt így akkoriban, hanem ott voltak pár év, ameddig bizonyos időre a zsidókat elüldözték az országból, aztán utána inkább visszahívta őket, mert ezzel lendítette fel a kereskedelmet II. András, szóval ez egy ilyen érdekes kiegészítése talán ennek az aranybullának.
Abszolút igen, tehát ez abban is érzékeljük, hogy majd a IV. Béla foglalkozik még egyszer itt a zsidó társadalmi csoporttal, amikor ő már engedélyezi egyébként a letelepedésüket, sőt, IV. Béla idején beszámolhatunk olyan oklevelekről, amiben engedélyezi a vallásuk szabad gyakorlását is, sőt, ekkor építenek először zsinagógát is egyébként IV. Béla alatt Budán a zsidók.
Én pedig most arra kerestem rá, hogy mi volt az aranybulla, mint dokumentum sorsa, és azt találtam, hogy 7 példányban állították ki, de ugye ezek nem maradtak fent, tehát az eredeti okiratok nem maradtak fent, és hogy ugye csak más adatokból ismerjük a szövegét. Illetve II. András kiadta újra 1931-ben ezt a dokumentumot, és aztán több változáson is átesett.
Így van, az egyik legnagyobb változás az 1351-ben történik, bár igaz az emelt szintű tananyag, de első Nagy Lajos fogja majd megújítani az aranybullát, és hát ráigazítani az akkori problémákra és társadalmi helyzetre.
És akkor az utolsó módosítás, az talán a pamkutyaféle verzió.
Így van, ami pihenésképpen a tétel után nagyon jó, ha meghallgatja az ember, mert tartalmaz valóban hiteles információkat.
Milyen feladatokra lehet számítani az aranybullával kapcsolatban?
Hát itt nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy úgy is szöveges forráselemzés várható az aranybullával kapcsolatban. De bizonyos, hogy ha II. Andráshoz kapcsolódó feladat kerül elő az érettségibe, amire azért van esély, hiszen eddig az emelt szinten volt követelmény, most tették át a középszintbe, tehát én nagyon ajánlom, hogy a középkori magyar történelem során II. András és az aranybullára nagyon koncentráljatok, mert előfordulhat, hogy emiatt pont most fognak bele feladatot tenni, és valószínűleg szöveges forráselemző feladatot az aranybullából idézve, és akkor ahhoz kapcsolódó forráselemző kérdéseket fognak feltenni.
Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az adást, ezután akkor hallgassátok meg a pamkutya féle verziót, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.